Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, olyan sokszor mondtuk talán a szánkkal már azt, hogy tiéd a szívünk. Te valóban megérdemled azt, hiszen egyszülött fiadat adtad azért, hogy megszabadíts bennünket a bűnnek, a halálnak a kötelékéből. És mégis olyan sokszor azt tapasztaljuk, hogy csupán szavak ezek, mert valójában az életünk sokkal inkább azt mutatja, hogy a magunkéi vagyunk, meg azt mutatja, hogy sok minden másnak elköteleztük magunkat, de igazán elvész az, amire te elhívtál, amit te fontosnak mutatsz. Elvész a te személyed, elvész az irántad való szeretet. Most újra ezt énekeltük, hogy tiéd a szívünk. És tőled kérjük, hogy tedd tieddé a szívünket. Töltsd meg azt ígéddel, formáld azt a te hasonlóságodra, hogy egyre jobban látható legyen mi rajtunk, milyen Istenünk van, és ajándékozz meg minket azzal, hogy mindenestül a tieid lehetünk, hogy átéljük ennek az örömét, felszabadultságát, tisztaságát, ennek a valóságát. Add most is ezt nekünk, Urunk. Amen. Tegnap Jakab levele alapján azt láttuk, hogy Jakab nem habozik a egyik legnehezebb és leginkább felkavaró élettapasztalatunkkal, hívő élettapasztalatunkkal kezdeni ezt a levelet a kísértések területével, és aztán az egyik legáltalánosabb kísértésre, és azt is mondhatjuk, az egyik legáltalánosabb bűnre mutat rá, és arról kezd el beszélni, a személyválogatás bűnére mutat rá. Valóban az egyik legáltalánosabb bűnről van szó, talán nem is lehet különbséget tenni annak alapján, hogy fiatalokra vagy idősebbekre jellemző, hogy inkább férfiakra vagy inkább nőkre jellemző, hogy inkább előkelőekre vagy inkább szegényekre jellemző. Szinte mindannyiunkat talán megkísért újra és újra a személyválogatásnak a bűne, és mindannyian érintettek lehetünk benne. Az első rész utolsó versétől, a 27. verstől, a második rész 13. verséig olvassuk most Jakab levelét. Jakab 1.27-től második rész 13. verséig. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók, mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket magasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. A személyválogatásról szól itt Jakab apostol, és egyből be is mutatja azt, hogy mi a személyválogatás. Mi a személyválogatás? Ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká. Egy jellemző esetet ír le az apostol, talán a levél címzettei, első címzettei között is voltak olyanok, akik átélték ezt, vagy időnként előfordult, hogy két idegen lépett be a gyülekezetbe, és mégis ezt a két idegent különbözőképpen fogadták. Mi volt a különbség kettejük között? A ruházatuk. Leegyszerűsítve a külsejük volt különböző. Az előkelőnek kijár a legkiválóbb hely, mondta a gyülekezet, arra nézve, akinek a ruhája díszes volt, a szakad pedig örüljön annak, hogy egyáltalán közénk tartozhat, hogy közöttünk lehet. Nagyon sokat mondó az a görög szó, ami az eredetiben a személyválogatást jelenti, az arcnak az elfogadása. Az arcra nézünk, és az arcnak az alapján fogadunk el valakit, vagy utasítunk el valakit. Milyen az arculata? Nagyon ismerős manapság ez. Hogyan marketingeli magát mondjuk ezzel a félig idegen, de már kicsit magyarosodott szóval? Aki már vásárolt szép csomagolásban pocsékárut, gagyit, az pontosan tudja, hogy mennyire rossz szempont a csomagolásra figyelni. A személyválogatás mégis általános, még a keresztény gyülekezetekben is. Az, hogy kit milyen eleme fog meg a csomagolásnak, az nagy mértékben különbözik. De a személyválogatás maga, az, hogy a csomagolás alapján döntünk, az nagyon mélyen jellemző mi ránk. Érdemes végig gondolni, hogy a csomagolásnak melyik eleme az, amely mi ránk a legerősebben hat. Talán a ruházata valakinek? Hogyan öltözködik? Milyen a stílusa? Vagy milyen a beszéd módja? Hogyan beszél, talán dadogva, talán bizonytalanul, talán maga se tudja megfogalmazni, a másik meg szép beszédeket mond, talán a műveltsége fog meg minket? Vagy a nyíltsága? Az, hogy azonnal elmondja magáról bármit, ami eszébe jut? Vagy a címei? Vagy talán odáig süllyedünk időnként, hogy a bőrszíne alapján ítélünk meg embereket? Vagy a foglalkozása alapján döntünk arról, hogy érdemes-e arra, hogy közénk tartozzon, vagy sem? Nagyon csalókák ezek. Olyan különös, hogy jártam már olyan gyülekezeti csoportban, ahol egyszerre ugyanannak a tulajdonságnak az alapján lehetett valaki népszerű, meg lehetett népszerűtlen. Konkrétan annak alapján, hogy valaki igen sokat szólt hozzá a Biblia órához. És általában úgy eléggé jól kapizsgált a dolgokhoz. Voltak, akik fölnéztek rá, és azt mondták, hogy milyen nagy tudású az illető, és voltak olyanok, akik meg azt mondták, hogy milyen tudálékos, és az ilyen ember nem szükséges a Biblia órára, mert csak megzavarja, beszéljen csak a lelkész, mit akar ez is itt okoskodni. Időnként ugyanannak a szempontnak az alapján ki ezt, ki azt veti el, de mégis ezek a külsődleges szempontok nagyon mélyen belénk gyökereztek. Azt mondja Jakab, hogy ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli. Arra néztek, arra tekintetek, így is fordíthatjuk az eredeti szöveget. Te mire nézel? Neked hova tapad a szemed? Amikor bejön valaki a gyülekezetbe, mitől függ, hogy észreveszed-e? Mitől függ, hogy hogyan értékeled őt? Amikor bejön valaki, mondjuk házas párkörre, mitől függ, hogy az alkalom után oda mész-e hozzá beszélgetni, vagy pedig nem is fordulsz oda hozzá, nem is mész oda hozzá? Vagy mi az, amire már ki vagy hegyezve, hogy ha meglátod, akkor messziről elkerülöd? Ez is annyira jellemző. Hogyan látjuk az embereket? A csomagolás alapján már azt mondjuk, hogy ezzel én nem akarok találkozni. Pedig ki tudja, mit rejt a csomagolás. És érdemes végig gondolni. Érdemes körbenézni akár itt is, meg érdemes körbenézni a környezetünkben. Ki az, akit észre sem veszünk? Kire nézel? Mire nézel? És minek alapján nézel arra, akit észreveszel? Mi a baj a személyválogatással? És mire vonatkozik itt az apostolnak az intése? Föltehetjük ilyen élesen is a kérdést. Ennek alapján akkor ne adjuk át a helyünket az idősebbeknek, csak azért, mert őnek ráncosabb a bőre. Hiszen ez is egyfajta személyválogatás, egy külső szempont alapján másképpen bánunk valakivel. Vagy feltételezve, de ahogyan szokták mondani, meg nem engedve, hogy eljönne a gyülekezetünkbe mondjuk a miniszterelnök, vagy a köztársasági elnök, azt mondanánk-e neki, hogy itt nincsen személyválogatás, ott a hátsó sorban a hajléktalanok között még van egy hely, tessék oda leülni, aztán majd, hogyha elég sokat jár a gyülekezetbe, akkor kialakul, hogy talán lesz egy olyan hely, ahol helyet találhat. Erre utal az apostol? Nem. A baj nem azzal van, hogy időnként megadjuk egyeseknek a tiszteletet, hanem az, hogy csak egyeseknek adjuk meg a tiszteletet. És itt jutunk el oda, ami Jakab levelének az egyik központi témája. Az, hogy a személyválogató ember élete, életgyakorlata, de akár tovább is tágíthatjuk a kört, a személyválogató gyülekezet életgyakorlata más Istenről árulkodik, mint akiről beszélünk, mint aki kijelentette magát Jézus Krisztusban. Ki is akkor most valójában a mi Istenünk? Az, akiről beszélünk, az, akiről hirdetjük az igét, az, akiről azt mondjuk, hogy őt követjük, vagy az, aki meghatározza a tetteinket. Mert a kettő nem azonos, amikor személyválogató módon élünk. Milyen Istenünk van? Olyan szép az, hogy ezt a szakaszt Jakab apostol az félreértések elkerülése véget ezzel kezdi, hogy milyen Istenünk van nekünk. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Vagy így is mondhatjuk, nem lehettek személyválogatók. Mert ez nincsen összhangban azzal, aki az uratok. Milyen Istenünk van? Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus. Álljunk meg egyből a dicsőséges szónál. A személyválogatás oka nagyon sokszor a dicsőségnek a keresése. Madarat tolláról, embert barátjáról tartja a közmondás, és úgy gondoljuk, hogy ha én valaki olyannal mutatkoznék, akit ebben a világban szokás megvetni, akkor engem is megvetnek ő vele. Gáz lenne, ha vele látnának. Bezzeg, ha a másiknak a fényéből jutna nekem is. Az milyen sokat jelentene. Azt mondja a Szentírás, hogy a mi legnagyobb dicsőségünk az, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Kicsoda Jézus? A világ egyetem kormányzója. Megvalljuk az apostoli hitvallással, hogy ott ül az Atya Istennek jobbján. Ez azt jelenti, a Biblia nyelvezetén, hogy ő kormányozza az eseményeket. Ő dönt arról, hogy mi történik ezen a világon. Ő az, aki egykor majd ítélni fogja az élőket és a holtakat. Az események az ő akaratát követik. És ő nem csak barátainak nevez minket az evangéliumban, hanem azt mondja a Szentírás, hogy nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Testvéreinek hív bennünket. És még ennél is többet tett. életét adta értünk. Életét adta értünk. Tényleg szükségünk van akkor arra, hogy valaki kis ember, akit úgy nagyra tartanak a társadalomban, adjon még a fényéből ehhez. Jézus Krisztus dicsőségéhez bármit hozzá lehet tenni, azt képzeljük. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus. Valóban olyan dicsőséges az az Úr, akihez mi tartozunk? Vagy a valóság azt mutatja, hogy azért próbálunk tündökölni ezzel is, meg azzal is. És nem vesszük komolyan Jézus Krisztusnak a dicsőségét. És azt mondja Jakab apostol, hogy Jézus Krisztus Úr. A 18. század óta Montesquieu-nek, a francia filozófusnak a nyomán szokás megkülönböztetni három hatalmi ágat. A törvényhozó hatalmat, a végrehajtó hatalmat, a kormányhatalmat, és az ítélet végrehajtó, a bírói hatalmat. A Biblia azt mondja, hogy ez mind a három Istent illeti. Olyan szépen megjelenik ez már az Ószövetségben, amikor Ézsaiás próféta könyvében a 33. rész 22. versében ezt olvassuk, mert az Úr a mi bíránk, övé a bírói hatalom, az ítélet végrehajtói hatalom, az Úr a törvényadónk, övé a törvényhozói hatalom, az Úr a királyunk, övé a végrehajtói hatalom, ő segít meg bennünket. Istent illeti mind a három hatalmi ág. Jakab azt mondja, hogy aki személyválogató, az mind háromban elutasítja Istennek az illetőségét, azt, hogy Isten méltó arra, hogy ő gyakorolja ezeket. Először is azt mondja, hogy Isten kormányozza a világot. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? Isten személyi politikáját veti meg az, aki megveti a szegényeket, megveti azokat, akiket Isten kiválasztott. Isten dönti el azt, hogy kiket választ ki a szolgálatára, hogy kiknek ajándékozza azt az országot, amit ő elkészített. És hozzáteszi az apostol, ti meg lenézitek, megszégyenítettétek a szegényt. De ti megszégyenítettétek a szegényt. Azokat, akiket Isten kiválasztott, arra, hogy az ő országának tagjai legyenek. Ti lenézitek Isten személyi politikáját? Ti azt mondjátok, hogy én jobban tudom, hogy ki az, akinek helye van a gyülekezetben, és ki az, akinek nincsen? Akire ő azt mondja, hogy ő nekem értékes és fontos, arra te azt mondod, hogy hát, azért nélküle úgy meg lenne a gyülekezet. És neki állsz hajtani olyan emberek után, akikre pedig Isten azt mondta, hogy őket nem hívom. Olyan világosan mondja a korintusi első levél elején Pál apostol is szinte ugyanezt a gondolatot. Nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Azokat választotta ki az Isten, akik bolondok a világ szemében, azokat választotta ki, akik erőtlenek, akik nem előkelők, akik semmik a világ szemében. Hogy jövünk mi ahhoz, hogy mi lenézzük ezeket az embereket? Isten tudatosan hívta el azokat, akik nem mutattak fel sokat. Egyrészt azért, mert Isten nagyon szereti a nyomorultat. Istennek nagyon fontos a nyomorult. Szintén az Ézsaiás könyvében olvassuk azt, az 57. részben, a 57. résznek a 15. versében, magasságban és szentségben lakom, ezt mondja az Isten, de a megtörtel és az alázatos lelkűvel is. Isten tudatosan hívta el azokat, akik nem mutattak fel sokat, mert ő nagyon szereti a nyomorultat. S Jézus nagyon világosan megmondta, amikor a farizeusok, a kornak a menő, a kornak a nagyra becsült emberei megkérdezték, hogy mit kereső együtt a vámszedőkkel és a bűnösökkel, a kor megvetettjeivel, a lúzerekkel, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Felálltak az egyik oldalra a kornak az igazai, és azt mondták, hogy Jézus, te rosszul választottál. Miért nem minket választottál? Miért nem hozzánk jöttél? Miért ezekkel vállalsz közösséget, velük eszel együtt? Hogy gondolod ezt? És Jézus azt mondta, hogy én nem hozzátok jöttem. Én nem azokhoz jöttem, akik magukat igaznak és jónak tartják. Én azokhoz jöttem, akik vállalják azt, hogy nyomorultak, akik készek beismerni azt, hogy szükségük van Isten kegyelmére, akik készek megalázni magukat. És ha vannak olyanok, akikre te azt mondod, hogy na vele nem vagyok hajlandó egy gyülekezetbe járni, akkor Jézus azt mondja, hogy tudod, hogy én őt választom? Nem téged, őt. Mert ő mindig a lenézettek, mindig a nyomorultak, mindig a bűnösök mellé áll, és nem az önigazultak mellé. Nem azok mellé, akik azt mondják, hogy én megvagyok, anélkül is, akit Isten még kiválasztott rajtam kívül. Ez tehát az egyik oka annak, hogy Isten a szegényt, a nyomorultat, az erőtlent, a bolondot, a semmit választotta ki. A másik pedig az, hogy nem kedves előtte az, aki meglopja az ő dicsőségét, aki magának tulajdonítja Istennek a dicsőségét. Nem azért választ Isten alkalmatlanokat, mert nem akarja elérni a célját, hanem azért, mert neki nem kerül semmibe alkalmatlanokon keresztül sem elérni a célját. Ő alkalmatlanokon keresztül is képes erre. Elküld egy Mózest, egy magába, egy bottal, mellé ad egy Áront, ott van vele szemben az egyiptomi fáraó, annak a teljes hadserege, meg a teljes hivatalnok rétege, és mégis az teljesül, amit Mózes mond, mert Isten őt küldte. Elküld egy Jeremiást, ahogyan hallhattuk nem régen, elküldi azt, akit mindenki lenézett, a nincs telent, azt, akire úgy mosolyogva tekintettek, hogy hát ez csak egy olyan anátóti, és azt fogja teljesíteni, amit Jeremiás hirdetett, és nem azt, amit az udvari próféták mondtak. Isten el fogja érni akkor is a célját, ha látszólag alkalmatlanokra bízza azt. De azt akarja, hogy világos legyen, hogy miért valósult meg az ő akarata, hogy miért győzedelmeskedett az ő országa. Döntsd el azt, hogy kihez akarsz tartozni. Aki káromolja Jézus Krisztus nevét, mondja Jakab apostol, azt a szép nevet, amelyről minket elneveztek, aki gőgjében káromolja azt, aki bántalmazza Istennek a népét, hatalmaskodik rajtuk, és törvény elé hurcolja őket, ő hozzá, vagy akit Jézus Krisztus kiválasztott. Még akkor is, ha ütött kopott is, ha mi nekünk tökkel ütöttnek is tűnik, még akkor is, ha nehéz felfogású, még akkor is, ha a világ szemében megvetett, de Isten őt választotta ki. Istennel kerül szembe, Isten végrehajtó hatalmával, ha azt mondod, neked az számít, amit a világ nagyra tart, és nem az, amire Isten igent mondott. Jó végig gondolni, milyen egyházat szeretnénk mi. Olyan egyházat, amilyenné sajnos a református egyház az utóbbi évtizedekben vált, valamiféle értelmiségi egyházzá, valami elit egyházzá, vagy meglátjuk azokat a nyomorultakat, akik bőségesen vannak a magyar társadalomban, akikkel talán senki se foglalkozik, akiket mindenki kihasznál, de ha megnézzük azokat, akik Jézus Krisztust követték, ilyen emberek voltak szinte egytől egyik. Lenézettek, semmire sem becsültek, vámszedők, halászok, bűnösök, voltak közöttük paráznák, voltak közöttük koldúsok, akiket ő meggazdagított, és hálából követték őt, egykori leprások. Ilyen egyházat szeretnénk-e mi is? Vagy megvetjük Isten személyzeti politikáját? A második, Istené a törvényhozás. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt, az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. A királyi törvényről beszél. A eredeti szöveg olvasói, eredeti olvasói számára világosabb volt, hogy itt miről van szó. Isten országa ugyanis az eredeti bibliai szövegben következetesen királyság. Hogy ne lenne királyság, hiszen királya van, uralkodója van Jézus Krisztus személyében. Ráadásul abszolút uralkodója van, hiszen az ő kezében egyesül a három hatalmi ág, egyiket sem adja ki a kezéből. Ez a királyság az, amelynek a királyi alaptörvénye, amit itt Jakab idéz, szerest fele barátodat, mint magadat. Ebbe a királyságba hívott el bennünket Isten. Ennek a királyságnak a polgárai azok, ahogyan olvastuk, akiket Isten kiválasztott, akik a világ szemében szegények, és Isten kiválasztotta őket, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, azt a királyságot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Ennek az alaptörvénye az, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. De hát én alapvetően Istennek a törvényeit megtartom, én tisztességes életet élek, olvasom a Bibliát, a gyermekeimet becsületesen nevelem, házastársamhoz hűséges maradok, befizetem az adót. Az, hogy időnként nem úgy ítélek meg valakit, ahogyan Isten megítéli, hát ez igazán nem olyan nagy bűn, mondhatnánk. Jakab azt mondja, ha a törvény egyetlen pontján fölé emeled magadat a törvényadónak, akkor már megvetetted őt. Ha azt mondod, hogy igen, én nem paráználkodom, én Isten szemében kedves vagyok, mindössze ölsz, akkor már megvetetted a törvényadót, a törvényhozót, fölé emelted magad neki. Annyira csalárd a mi szívünk. Olyan könnyen felmentjük magunkat annak alapján, amit megteszünk. Néhány évvel ezelőtt hallottam azt, hogy amikor a Nürnbergi perekben a II. Világháború után elővették a náci haláltáborok egyik üzemeltetőjét, egyik vezetőjét, és megkérdezték tőle, hogy de hát nem volt lelkiismeret furdalása akkor, amikor ő ezeket a bűnöket elkövette, akkor értetlenkedve azt válaszolt, hogy hát miért lett volna lelkiismeret furdalása. Ő tiszta családi életet élt, nem csalta meg a feleségét, nevelte a gyermekeit tisztességben. Hát ezek az alapvető fontosságú dolgok, nem? És egyébként is ő csak engedelmeskedett, és végrehajtotta azt, amit parancsoltak neki. Miért érezte volna magát bűnösnek? Olyan könnyen fölmentjük magunkat. Isten azt mondja, hogy ha egyetlen ponton, egy ilyen apró ponton, hogy valaki bejön a gyülekezetbe, és te azt mondod, hogy lényegtelen, érdektelen, egy ilyen apró ponton megsérted a törvényt, akkor fölébe emelted magad a törvényhozónak. Azt mondtad, hogy én jobban tudom, hogy mi a fontos, és mi nem. Pedig ezért olvastam fel az első fejezet utolsó versét, mert nem véletlen, hogy mi az, ami megelőzi ezt a szakaszt. Tiszta és szeplőtlen kegyesség, vagy így is mondhatjuk Isten tisztelet, az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Mi még, ha komolyan vesszük is, ezt sokszor fordítva szeretjük komolyan venni. Először igyekszem tiszta lenni, először igyekszem mindenben fedhetetlen lenni, és ha már ez úgy sikerült, akkor majd elkezdek szolgálni a rászorulóknak, elkezdek szolgálni a nyomorultaknak. Nemrégiben egyik ifjúsági órán mondta azt az egyik leány, hogy hát igen, igen, ő szolgálatba állna, de hát még ugye a harmóniáját az élete nem nyerte vissza, és addig hát ugye nem lehet szolgálni, amíg az ember élete a harmóniáját nem nyerte vissza. Mi az első? Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és eközben, miközben az Istentől kapott feladatodat teljesíted, miközben meglátod a nyomorultat, és odamész hozzá, és segítesz rajta, eközben őrzöd meg magadat tisztán. Nem elzárkózol, mint régen a remeték tették valahol egy barlangban, és ott küzdesz a kísértéseiddel, meg a bűneiddel, aztán majd olyan tiszta lettél, amilyen úgyse leszel soha, akkor majd elmész megkeresni a rászorulókat. Az Isten szerinti sorrend az, hogy elkezded őt szolgálni, hogy végzed azt a szolgálatot, amiről délelőtt is szó volt, és közben Isten kegyelmét segítségül hívva, Isten erejével megőrzöd magad tisztán a világtól. Isten országának ez az alaptörvénye. És az, aki maga szab törvényt magának, az megveti azt az Istent, azt a Jézus Krisztust, aki megmondta, hogy mi a törvény. És végül arról beszél Jakab apostol, hogy az ítélet is Istené. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Az ítélet fontos és visszatérő gondolat, Jakab apostol levelében lesz még erről szó. Most csupán erre figyelmezzünk, hogy azt mondja Jakab apostol, hogy Isten a döntő bíró. Isten az, aki az el fogja dönteni, hogy volt-e értelme annak, ahogyan éltél, vagy nem volt értelme. De Isten alapvetően nem elítélni akar bennünket. Azt mondja Mikeás próféta, ami egészen hihetetlen, és ha belegondolunk, teljesen ismeretlen az ember világban, hogy valaki így gondolkozzon, hogy ő abban leli kedvét, hogy kegyelmet ad. Mi inkább abban szoktuk kedvünket lelni, ha valakinek kitárgyaljuk a bűneit, Isten abban leli kedvét, ha kegyelmet ad. Ő irgalmazni akar. Ő azzal akar minket megajándékozni, ami nem a miénk. Az ő gyermekeinek a szabadságával. Amit itt így olvasunk, hogy a szabadság törvénye ítél meg bennünket, azt úgy is lehet fordítani, és több, főleg külföldi bibliafordítás így is fordítja, hogy a szabadságot adó törvény. Isten azért adja a törvényét, hogy ezáltal szabaddá legyünk. Az irgalmasság törvényét. De ahhoz, hogy az ő szabadsága miénk legyen, ahhoz, hogy az ő irgalma miénk legyen, nekünk is olyanná kell válnunk, amilyen ő. Irgalmassá kell válni. mi a személyválogatásnak az alapja? Azért részesítem előnybe az egyiket, mert úgy gondolom, hogy tőle kaphatok sok mindent. Úgy gondolom, hogy akár azáltal, hogy mi együtt vagyunk, sok mindennel gazdagabb lehetek. Kapni akarok tőle valamit. Megbecsülést, valamiféle dicsfényt az övéből, valamiféle gondolatot, lehet, hogy konkrét anyagi dolgokat, és az egyiktől remélem, ezt a másiktól nem, ezért az egyiket előnyben részesítem, a másikat nem. Isten ítéletének nem az lesz az alapja, hogy mi az, amit összegyűjtöttél az életedben, hanem az, hogy mi az, amit szétosztottál az életedben. Nem az, hogy mi az, amire szert tettél, mi az, amit másoktól elvettél, hanem mi az, amit szétosztottál. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Nekünk nincs szükségünk arra, hogy emberektől szerezzük be azt, amire szükségünk van. Olyan Istenünk van, aki mindent megad, amire szükségünk van. Mi nekünk arra van szükségünk, hogy olyanná váljunk, mint ő, és ahogyan ő szemrehányás nélkül adja nekünk, amire szükségünk van, úgy mi is adjuk tovább szemrehányás nélkül, akár gondolkozás nélkül is, ha azt látjuk, hogy a mellettünk élőnek, akit Isten a szívünkre helyezett, szüksége van valamire. Egy példa jutott megint eszembe, amit már többen hallhattatok tőlem, de ami nagyon meghatározta az erről szóló gondolkozásomat. Évekkel ezelőtt egy franciát tanuló diákcsoporttal voltunk egy franciaországi úton. Református gimnazistákkal voltunk Dél-Franciaországban, Provence-ban. Egy olyan öreg diák hívott meg bennünket, aki több magyarországi református gimnáziumban is tanult még a 40-es években, aztán utána 56-ban emigrált, kint nagyon fontos pozíciókra tett szert, nagy gazdagságra jutott, és amikor a rendszerváltás megtörtént, és már lehetett kapcsolatot tartani a magyarországiakkal, akkor elég sokat segítette a magyarországi egyházakat, a református gimnáziumokat, és a magyarországi franciául tanuló református gimnazistákat kihívta így egy útra. Én kísérőként voltam ott, és döbbenetes volt, hogy milyen bőkezűséggel gondoskodtak ott ezekről a gyerekekről, meg mellesleg a kísérőkről is. Tényleg olyan programokon vehettünk részt, amikre egy átlagos francia se feltétlenül jut el, teljesen ingyenesen, az utazástól kezdődően, de még arra is volt gondjuk, hogy hazafele menet, álljunk meg Padovában, meg álljunk meg Velencében, és akkor nézzük meg egy kicsit ezeket a részeket is. És igazából nem értettük, hogy miért kapjuk ezt mi. Én is, aki kísérőként voltam, és a diákok se. És egyszer leültünk beszélgetni, többször leültünk, de egyszer valamelyikük rákérdezett erre a férfire, hogy miért adja ezt mi nekünk. Mi az, amivel mi ezt kiérdemeltük, vagy mi az, amiért ő ezt nekünk adja. És elmesélt egy történetet az életéből. Arról beszélt, hogy amikor ő 56-ban emigrált, akkor egy olasz egyetemre került, senki és semmilyen nem volt ő neki, azon az olasz egyetemen tanult, és valamelyik évfolyam társa fölfigyelt erre, hogy hát itt van ez a szegény magyar, nincsen senki és semmilyen, és meghívta őt karácsonykor, hogy a karácsonyi szünetet ne a kollégiumba töltse, jöjjön el hozzájuk, legyen ott a családjukkal. Ott volt velük együtt, nagy szeretettel fogadták, nagyon örömmel telt az a karácsony, és karácsony másnapján, amikor már kinyitottak a boltok, az édesanyja az évfolyamtársának megkérte őt arra, hogy kísérje el őt vásárolni. Körbejártak sok boltot, sok mindent megvettek, ruhákat, sok mindent, és amikor visszaértek, akkor a évfolyamtársa szülei a kezébe nyomták a csomagot, és azt mondták, hogy ez a tiéd. Ő hüledezve nézett. Miért? Hát miért kaptam én ezt? És erre azt mondta az évfolyamtársának az édesapja, hogy kedves fiam, te ezt most nem tudod visszaadni nekünk, nem tudsz ezért fizetni, nem is azért adjuk, neked erre szükséged van. Egyet kérünk, hogyha egyszer majd te neked lesz, akkor add tovább azoknak, akiknek nincsen. Ezt tette Jézus Krisztus. Szétosztotta önmagát, mi közöttünk. Gazdag létére szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És azt mondja, legyetek olyanná, mint amilyen én vagyok. Add tovább. Ne gyűjtögetni próbáld a dicsőséget, ne gyűjtögetni próbáld a megbecsülést, ne gyűjtögetni próbáld a barátokat, add tovább, amit tőlem kaptál. Azt mondta Jézus, idézte az Ószövetségből, hallottuk az előbb, Isten törvénye ez, irgalmasságot kívánok, és nem áldozatot. És az ítélet alapja az lesz, hogy tovább adtad-e. Az lesz, hogy szétosztottad-e, és nem az, hogy összegyűjtötted-e. És még egy lábjegyzet. Hogyha azok közé állsz, akik ítélkeznek a külső alapján, akkor azok közé állsz, akik megfeszítették az Urat. Azok közé állsz, akik nem ismerték föl a rangrejtett, az egyszerű férfiban a mindenható Istent. Azok közé állsz, akik a külső alapján a megváltót készek voltak meggyilkolni. Nem volt neki szép alakja, mondja a próféta, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Dicsőséges Urunk, Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, hogy te elhordoztad a mi személyi válogatásunkat, te magad áldozatává lettél annak, hogy mi a külső alapján ítélünk, te magad engedted, hogy ennek alapján ítéljenek el, és nem harcoltál, és nem hívtad a 12 sereg angyalt, és nem sújtottad egyetlen szavaddal le azokat, akik gúnyoltak téged, miközben a mi bűneinkért viselted az ítéletet. Áldunk és magasztalunk, és megrendülve állunk a te kereszted alatt. Köszönjük, hogy értünk tetted ezt. Bocsásd meg, hogy mi mégis sokszor azok között sorakozunk föl, akik a külső alapján ítélnek. Pedig sokszor hallottuk, hogy mi azt nézzük, ami a szemünk előtt van, te pedig azt nézed, ami a szívben van. Szeretnénk a te törvényednek engedelmeskedni, és úgy szeretni másokat, ahogyan te szeretsz bennünket, nem is csak úgy, ahogyan magunkat szeretjük, továbbadva mindazt, amit tőled kaptunk. Köszönjük irántunk való nagy szeretetedet, és kérünk téged, ajándékozz meg minket azzal, hogy lássuk azt a gazdagságot, amit mi nekünk adtál, hogy lássuk azt, nem arra van szükségünk, hogy még gyűjtsünk másoktól, hanem lássuk meg, adhatunk bőségesen a ránk bízottaknak. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre nyitogatod a szemünket, és add, hogy látszom meg az életünkön egyre teljesebben, hogy te hozzád tartozunk. Ajándékozz meg minket, ilyen alázatos, ilyen a te szolgálatodra odaszánt élettel. Amen.